Excellenciás és főtisztelendő püspök urak, kedves paptestvérek! Az előadásom hivatalos címét látjuk, de az előadás keretében és végén arról is szeretnék röviden szólni, hogy az eukarisztia papi életünk és szolgálatunk középpontja. Nem csak az eukarisztikus kongresszus miatt, hanem egyébként is. Gyakrabban kellene elmélkednünk az eukarisztiáról, mégpedig a gyakori misézés miatt. Talán hallottuk már azt a latin mondást, hogy quotidiana vilescunt, ami azt jelenti, hogy a mindennapi, a megszokott dolgok elveszítik az értéküket. Gondoljunk csak arra, hogy a második, harmadik szentmisét legtöbbször már gépiesen kellő áhítat és odafigyelés nélkül végezzük. Legyünk őszinték, sajnos az évek múltával a misztérium tremendum és fascinózum érzése az eukarisztiával kapcsolatban megfogyatkozik bennünk. Az eukarisztia misztériumára már nem tudunk úgy rácsodálkozni, mint újmisés korunkban. Már a bevezetőben is szívesen idézem Szent II. János Pál pápát, aki az eukarisztikus enciklikájában ezt írja: ha az eukarisztia az egyház életének központja és csúcsa, akkor ugyanúgy középpontja és csúcsa a papi szolgálatnak is. Ezért hálával a mi úrunk Jézus Krisztus iránt újra megerősítem, hogy az eukarisztia a papság szentségének legfőbb és központi indoka. A papság ugyanis az eukarisztia pillanatában és vele együtt született. Előadásom nagy része elméleti fejtegetés lesz, de a végén arra is szeretnék rámutatni, főként ha lesz időm, hogy az eukarisztia a papi élet nagy kincse. Megszentelődésünk és életszentségünk nélkülözhetetlen forrása. Ötféle módon szeretnék rámutatni arra, hogy az oikonomia sakramentális középpontja az eukarisztia. Először a tanítóhivatal és a teológusok jó néhány klasszikusnak mondható megfogalmazásával. Azután a keresztény beavatás, az iniciáció Krisztián a szentségei közötti összefüggés kifejtésével. Ha csak röviden is, de összefoglalom Aquinói Szent Tamás tanítását is, ugye a címben kitűzött témával kapcsolatban, mert az ő gondolkodás módja és érvelése napjainkban is meghatározza a teológiát. Az előadás második részében pedig kifejtem azt, hogy napjainkban főként a II. Vatikáni zsinat liturgikus teológiája és az eukarisztikus ekléziológia segítségével szoktunk rámutatni arra, hogy az eukarisztia a szentségi üdvrend középpontja. A szentségi üdvrend elnevezés önmagában is utal arra, hogy a szentségek nem egymástól független, önálló kegyelmi eszközök. Nem csak gyakorlati, hanem teológiai szempontból is vizsgálnunk kell a szentségek között meglévő tartalmi, lényegi összefüggéseket. Egyházunk legújabb katekizmusa kijelenti, idézem, a szentségek szerves egészet alkotnak, amelyben minden szentségnek megvan a maga életfontosságú saját helye. Ebben a szerves egészben az eukarisztia egyedül álló helyet foglal el, mint a szentségek szentsége. Kek 1211. Az eukarisztia a szentségi élet középpontja. Nem véletlen tehát, hogy az egyes dogmatikák, mint például az Auer-Ratzinger féle Kleine Katholische dogmatik és az előttféle dogmatika is nem a keresztséggel, hanem az eukarisztia teológiájával kezdi a részleges szentségtant. A Schneider féle dogmatika szerint, idézem, a keresztség után az eukarisztia a második főszentség. Mindig újra ünnepelt összejövetel Jézus nevében, és az ő mindig új eljövetelének megvalósító jele. Ezért az egyház szentség életének középpontja, és egyszer s mint a keresztény misztérium legnyilvánvalóbb jelszelű megvalósulása. A teológusok, például Ludwig Sefcsik, mindig hangsúlyozták, hogy a hét szentség egymástól kölcsönösen függő, jól rendezett kozmoszt alkot. Valószínűleg tudjuk, mennyi áll a kozmosznak a jelentését az eredeti görögben, melynek fő tengelye az alapszentségtől, a keresztségtől indul ki, és a központi szentség felé, az eukarisztia felé tart, amelyben az egyház szentségének a szerkezete a legkoncentráltabb módon fejeződik ki. Aquinói Szent Tamás klasszikus megfogalmazása szerint az eukarisztia a leghatalmasabb és legnemesebb szentség, potissimum et nobilissimum sacramentum, és az összes többi mind erre a szentségre, mint célra rendeltetett. A trentói zsinat a reformátorokkal szemben tanítja, hogy hét szentség van, nem több és nem kevesebb. De azt is fontosnak tartotta megjegyezni, hogy ezek között, a szentségek között, az azonosságok mellett vannak különbözőségek. A hierarchia veritátum mellett tehát beszélnünk lehet, és kell is, a hierarchia szakramentumról. Nem csak a katolikus tanításhoz tartozó igazságoknak, hanem a szentségeknek is rangsoruk van. A katekizmusok klasszikus válasza szerint az eukarisztia a legfőbb szentség, mert a többi szentség csak közvetíti Isten kegyelmét, az oltári szentség pedig magát, a kegyelmek szerzőjét és forrását tartalmazza. Ez a jelenléti mód, amit szomatikus, szubstanciális jelenlétnek szoktunk nevezni, a többi szentségnél jóval inkább megvalósítja a szentségek rendeltetését. Jelszerűen kifejezésre juttatni, és egyben közvetíteni az egyháznak a megdicsőlt Krisztussal való elválaszthatatlan kapcsolatát. 13. Leó pápa Mire Caritatis körlevele szerint, idézem, aki megfontolja az eukarisztiából kiáradó jótéteményeket, meg fogja érteni, hogy bizony az a legfőbb és legkiemelkedőbb, amely magában foglalja az összes többit. Belőle árad ugyanis az élet az emberekbe, amely a valóságos élet. A II. Vatikáni zsinat megfogalmazása szerint a Presbyterium Ordinis 5. pontja, idézem, az összes szentség, mint minden más egyházi szolgálat és apostoli tevékenység is a Szent Eukarisztiához tartozik és rá irányul. Az eukarisztiában ugyanis benne van az egyház minden lelki java. Tudniillik maga Krisztus, a mi húsvéti bárányunk és élő kenyerünk. A katolikus egyház legújabb katekizmusa külön egy fejezetben, 4 pontban foglalkozik témánkkal, és összefoglalja az egyház tanítását. A rövid összefoglalás is világosan jelzi, hogy napjaink teológiájának milyen szempontokkal kell rámutatni az eukarisztia primátusára. A KEK 1324 meg 27 között találjuk meg ezt a részt. Ezek tekintetbe vételével nem meglepő, hogy már a középkorban a legkiválóbb értelembe vett szentség, Santissimum Sacramentum, és a legméltóságosabb oltári szentség néven emlegettük az eukarisztiát. És gyakran énekeltük a Gregorián antifónát, Adoremus in eternum, Santissimum Sacramentum. Egy középkori püspök, Cellei Péter szerint az eukarisztia az egyház szíve. Második János Pál pápa enciklikája szerint az eukarisztia az egyház legdrágább kincse, amit csak magáénak mondhat történelmi zarándok útján. Már Plinius leveléből is tudjuk, hogy az első keresztények az eukarisztiát nagy becsben tartották. Az egyház mindig féltő szeretettel őrizte az eukarisztiát, mint Tarzicius, és védelmezte, mint első Orbán pápa. Tudta és tudja, hogy ez az ő egyik legjellemzőbb titka, amelyet őrizni, megünnepelni és megbecsülnie kell. Az eukarisztia a keresztény beavatás csúcspontja. Az ősegyházban a három beavató szentséget egyszerre szolgáltatták ki a felnőtt katekumeneknek, és a keresztény beavatás csúcspontja az eukarisztiában való részvétel volt. Tudatában voltak annak, hogy a kegyelmi életben a keresztség csak kezdet, amely a Krisztusban való élet teljességének megszerzésére irányul. Történeti okokból kifolyólag később a három szentség kiszolgáltatása elvált egymástól, de a teológia ennek ellenére is mindig rámutatott ezen szentségek közötti lényegi összefüggésekre. Ezt láthatjuk, illetve olvashatjuk a gyermekkeresztelés jelenleg érvényben lévő szertartás könyvének bevezetőjében. Az összefüggés teológiája röviden a következő. Akik megkeresztelkednek, a víz és a Szentlélek által új teremtményé lesznek. Mindig minden bűnük bocsánatát elnyerve a fogadott fiúság állapotába kerülnek, és az egyház tagjai lesznek. Akik pedig elnyerik a Szentlélek ajándékait a bérmálásban, azok tökéletesebben hasonulnak Krisztushoz. Megkapják a Szentlélek ajándékait, hogy a világban tanúságot tudjanak tenni Krisztusról. Végül az eukarisztia lakomájában részesülnek, amely jele és eszköze az egyház egységének. A kereszténységbe való beavatás három szentsége tehát úgy kapcsolódik össze egymással, hogy a teljes nagykorúságra vezeti a Krisztusban hívőket. A keresztségben új életre született híveket a bérmálás szentsége megerősíti, és az eukarisztiában pedig az örök élet kenyerét kapják. Így a keresztény beavatás szentségein át a hívők egyre többet kapnak az Isten élet gazdagságából, és előre haladnak a szeretet tökéletessége felé. Tehát a keresztény beavatás dinamikájából is kitűnik az eukarisztia sajátos szerepe a szentségi üdvrendben. Talán mondanom sem kellene, hogy egyházunk jelenlegi gyakorlata nincs összhangban ezekkel a megállapításokkal, amit az imént az Ordo Baptismi Parvulorum és 6. Pál pápa apostoli konstitúciójából idéztem. Aquinói Szent Tamás tanítása. Szent Tamás szerint ötféle módon múlhatja felül egyik szentség a másikat. Nagyon érdekes. Egyik módon, mint orvosság. És ezen szempontból a keresztség felülmúlja a többi szentséget, mert nem csak az egész bűnt, hanem az összes büntetést is eltörli. Második módon a kiszolgálót tekintve. És itt a bérmálás és az egyházi rend emelkednek ki, mert egyedül a püspök szolgáltathatja ki ezeket. Harmadik módon a méltóságot tekintve, melybe az embert helyezi, és így legfőbb szentség az egyházi rend. Legyünk büszkék rá. Negyedik módon a tartalmat tekintve, és ebben az oltári szentség tűnik ki. Ötödik módon a jelszerűségre való tekintettel, és ebből a szempontból a házasság a legkiemelkedőbb szentség. Az angyali doktor a Summa Theologiában a De Sacramentis in Genere fejezet végén, ahol a szentségek számával foglalkozik, felteszi a kérdést, hogy vajon az eukarisztia-e a legfontosabb szentség. Válaszában lényegében három szempontot hangsúlyoz. Az első, az eukarisztia a legfontosabb szentség, mert benne lényegileg jelen van Krisztus, mint a megdicsült ige, a többi szentségben pedig csak kegyelmével és erejével segít bennünket. Ez az, amit legjobban ismerünk, vagy amit szoktunk hangoztatni. A második, a többi szentség az eukarisztiára, mint a szentségi élet legfőbb céljára irányul. Az egyházi rend annak létrehozására, a keresztség és részben a bérmálás annak felvételére, a bűnbánat és a betegek kenete Krisztus testének méltó vételére készít fel bennünket. A házasság elsősorban Krisztusnak az egyházzal való egységét jelképezi, de az eukarisztiát is, mely az egyház egyes tagjainak egymás közti és a Krisztussal való egységét létrehozza. A harmadik a liturgikus szempont, a többi szentséget legtöbbször az eukarisztia megünneplése közben szolgáltatja ki az egyház, mert lényegileg kapcsolódnak az eukarisztiához. Az is nagyon fontos szempont, hogy az eukarisztia, illetve az eukarisztia vétele az értünk halált is vállaló, feltámadt Krisztussal egyesít bennünket. A többi szentség hatékonysága is ebből a húsvéti misztériumból fakad. Erről soha meg ne feledkezzünk. Azért közvetíthetik a kegyelmet, mert természetüknél fogva az eukarisztiára irányulnak. Az eukarisztia megünneplésében jelen valóvá válik Krisztus megváltó áldozata. Így tehát a legalkalmasabb időpont a szentségek kiszolgáltatására a Szent Mise. A negyedik szempont, az eukarisztia, mint culmen et fons. A II. Vatikáni zsinat liturgikus teológiája is utal az eukarisztia primátusára, emblematikus módon, főként a culmen et fons kifejezéssel. A zsinat tanításában úgy áll előttünk az eukarisztia, mint a kultusz és a keresztény élet csúcsa és forrása. A Sacrosanctum Concilium szerint, idézem, a liturgia az a csúcspont, amely felé az egyház tevékenysége irányul. Ugyanakkor az a forrás is, amelyből minden ereje fakad. A zsinati atyák vitatkoztak azon, hogy minden liturgikus tevékenységre vonatkozik ez a megállapítás, vagy pedig kizárólagosan az eukarisztiát illeti. A konstitúció 10. pontjának utolsó mondata pontosítja a definíciót és kijelenti, a liturgiából, elsősorban az eukarisztiából. Ex liturgia, ergo precipue ex eukarisztia. Mint forrásból fakad számunkra a kegyelem, és általa valósul meg Krisztusban a leghatásosabb módon az emberek megszentelése és Isten dicsőítése. Így érthető, hogy a keleti egyházakban a liturgia elsősorban az eukarisztia megünneplését, a szentmisét jelenti. A liturgia tehát az eukarisztia liturgiáját jelenti, amellyel kapcsolatban a konstitúció 2. pontja kijelenti, a liturgia által legfőképpen az eukarisztia isteni áldozatában megvalósul a megváltás műve. Az eukarisztia azért is az egész szentség életnek alapja és csúcsa, mert általa minden Krisztus hívő elnyerheti a megváltó, üdvözítő erejét. A szentmisében ugyanis Krisztus akaratából szüntelenül megújul annak az áldozatnak a misztériuma, amelyben a kereszt oltárán Krisztus egészen felajánlotta magát az atyának, az atya pedig elfogadta ezt az áldozatot. Azt kell tehát mondanunk, hogy az eukarisztia liturgiája vonatkozik és kapcsolódik a legközvetlenebbül Krisztus megváltó életének központi tényéhez, a husvét misztériumához. Nem csak tartalmilag, hanem formailag is. Az eukarisztiában egyszerre jelen van annak a történésnek a csúcspontja, amely által Isten Krisztusban megszenteli a világot, valamint az Isten tisztelet csúcspontja, melyet az emberek a Szentlélekben adnak meg Krisztusnak és ő által az Atyának. A liturgia csúcs és forrás, szinte már teológiai közhely szerűen szoktuk ismételni a zsinatnak ezt a megállapítását, amely fontos alapelv lett a zsinat utáni liturgikus teológiában és szentségtanban. Ismételten, egészen pontosan 10 alkalommal találkozunk vele a zsinati dokumentumokban. A 10 helyből 5 különösen is fontos, ezt föl is sorolnám, ugye a Sacrosanctum Concilium 10. pontja, a Lumen Gentium 11, Christus Dominus 30. pontja, az Unitatis Redintegratio 15. pontja, és a Presbyterium Ordinis 5. pontja. Itt szó szerint is ott van a fons, a forrás, a szó, meg kiemelten a gondolat. Ezek tanítását, a 10 pontnak a tanítását egy mondatban a következő módon lehetne összefoglalni, szintézisszerűen. Az eukarisztia megünneplése az egész keresztény élet forrása és csúcspontja. A keresztény közösség alapja és szegletköve. Az egyház életének forrása és a jövendő dicsőség záloga. Minden evangéliumi szolgálat forrása és csúcsa. A keresztény közösség egész életének központja és csúcsa. Általa él és növekszik állandóan az egyház. És benne van az egyház egész kegyelmi gazdagsága. Ide kapcsolnám azt, hogy II. János Pál pápa féltő figyelmességgel egy enciklika formájában is megfogalmazta II. Vatikánum tanítását, különösen is hangsúlyozva annak ekléziológiai vonatkozását. Egy szép idézet tőle. A Krisztus testével és vérével való közösségből meríti az egyház a küldetésének teljesítéséhez szükséges lelki erőt. Így válik az eukarisztia az egész evangelizáció forrásá és csúcspontjává. Hiszen annak célja az emberek közössége Krisztussal és benne az Atyával és a Szentlélekkel. 16. Benedek posztszinodális apostoli buzdításában külön fejezetben kifejtette a keresztény élet eukarisztikus formáját. Egy szép megfogalmazás, ami mögött egy komoly tartalom van. Jézus az eukarisztiában az élet kenyerét adja nekünk. Azt ígéri, hogy aki engem eszik, általam fog élni. Ígérete szerint az eukarisztiát, az új élet, a kegyelmi élet forrásává teszi bennünk, és képessé tesz bennünket arra, hogy keresztényként éljünk. Az 5. szempont az eukarisztikus ekléziológia. A Szentségtan egészen a II. Vatikáni zsinatig csak krisztológiai, szakramentális és liturgikus szempontból mutatott rá az eukarisztia kiemelkedő szerepére. A zsinat óta, illetve napjainkban leginkább az ekléziológiai vonatkozások segítségével mutatunk rá arra, hogy az eukarisztia valóban a szentségi üdvrend központja. Ez a sajátos ekléziológia létrejöttét hallottuk már Marini érsek úrtól, főként Henri de Lubacnak köszönheti, aki a Corpus Mysticum című könyvében felhívta a figyelmet arra, hogy a Corpus Mysticum összetétel eredetileg kezdetben az eukarisztiát jelölte. és nem csak Szent Pálnál, hanem az egyházatyák számára is, az egyház, mint Krisztus teste gondolat, elválaszthatatlanul kapcsolódott az eukarisztiához. A zsinat megfogalmazta az eukarisztikus egyház szemlélet alapjait. A zsinat után pedig Kongár, József Ratzinger és Bruno Forte még érthetőbbé és elfogadhatóbbá tette ezt az eukarisztikus ekléziológiát. Különösen is figyelemre méltó József Ratzinger, illetve 16. Benedek pápa ekléziológiája, amely az eukarisztia és az egyház elválaszthatatlan összetartozását tárgyalja. Ő is Lübak már említett tanulmányára hivatkozik, mint kiinduló pontra, de Ágoston egyháztanának elemzés által kristályosodott ki az ő eukarisztikus egyháztana. Már az Isten népe fogalom kifejtése közben hangsúlyozza, hogy az új szövetség Isten népe fogalom nem egy elvont elmélet, hanem konkrét, élő valóság, ami a keresztség és az eukarisztia szentségeiben jelenik meg előttünk. Idézet: ahogyan régen Izrael egykor templomában tudta középpontját és tisztelte egységének zálogát, a közös pászka ünnepben élte át újra és újra az egységet, úgy kell az utolsó vacsorának, illetve az eukarisztiának is az új nép, Isten népe egységkötésének ünnepévé válnia. Ebben az összefüggésben a Krisztus teste fogalmat a következő módon értelmezi. A megfogalmazás, az egyház Krisztus teste azt mondja ki, hogy az eukarisztiában az Úr saját testét adja nekünk, és benne, vele egy testé válunk. Az eukarisztia lesz az egyház létrejöttének mindenkori helye. Az eukarisztiában újra és újra megalapítja az egyház önmagát. Ebben a leginkább önmaga mindenütt jelen van, és mégis egy, ahogyan Krisztus is egy. A vatikáni zsinaton és főként utána megszületett ez az új eukarisztikus ekléziológia, amely szinte elválaszthatatlan az úgynevezett kommunió ekléziológiától, amely a zsinaton megújított egyházképünk egyik meghatározó eleme lett, főleg akik mostanában tanulták a teológiát, a fiatalabb paptestvérek tudják ezt. Ha azt mondjuk, hogy az egyház lényegéhez hozzá tartozik az eukarisztia, ez azt is jelenti, hogy az egyház kommunió, és pedig Krisztus egész testével való kommunió. Másképpen, illetve József Ratzinger szavaival kifejezve, az eukarisztiában sohasem akarhatok csupán Jézussal egyedül kommunikálni. Ő egyetlen testet adott nekünk. Aki ővele kommunikál, szükségszerűen minden testvérével is kommunikál, akik az egy test tagjai lettek. Nem csak a Lumen Gentium, hanem a Sacrosanctum Concilium is jelzi az eukarisztia és az egyház különleges kapcsolatát. A konstitúció meghatározása szerint a szentségek, főként az eukarisztia azon túl, hogy az embereket megszentelik, Istennek megadják a tiszteletet, valamint a tanítást is szolgálják, egyszer s mind építik Krisztus testét. 59. pont. Az egyház az eukarisztia révén jön létre, él és növekszik folyamatosan. Így az eukarisztia konstitutív valóság az egyház számára. Egyetlen keresztény közösség sem fog kiépülni, ha csak nem teszi meg alapjának és szegletkövének a Szent Eukarisztiát, tanítja a zsinat Presbyterium Ordinis 6. pontja. Az eukarisztikus egyház szemlélet szerint nem elég azt mondani, hogy az eukarisztia az egyház középpontjában áll, hanem azt kell mondani, hogy az eukarisztia alkotja meg az egyházat. Az érsek úr előadásában is hallottunk már erről. Itt Henry Lubacktól szoktuk gyakran idézni ezt a latin mondatot, hogy ecclesia facit eukarisztiám, illetve eukarisztia facit ecclesiám. Igaz ugyan, hogy az egyház ünnepli az eukarisztiát, de még igazibb, hogy az eukarisztia teremti meg az egyházat. Az egyház, röviden, tömören kifejezve, az eukarisztiából fakadó közösség. Amikor az egyház megünnepli az eukarisztiát, mindig önmagát valósítja meg. Legmélyebb lényegét fejezi ki a mindig jelenlévő, keresztre feszített és megdicsült Krisztussal való egységét és közösségét. És arra is érdemes még gondolnunk, hogy az eukarisztiában, a szentmisén minden együtt van, ami az egyházat egyházzá teszi. Az egyház feje, Jézus Krisztus, a hierarchikus struktúra és Isten országának eljövetelének a várása. A zsinat szavai szerint az egyház a legkiválóbb módon itt a földön akkor lesz láthatóvá, amikor Isten szent népe teljesen és tevékenyen részt vesz a közös liturgiában. Mindenekelőtt az eukarisztia ünneplésében, az egységes imádságban, az egyetlen oltár körül, melynél a közösség élén ott áll a papságától és segítkezőitől körülvett püspök. Sacrum Sanctum Concilium 41. pontja. Kedves paptestvérek, mindazt, amit előadásomban a címben megfogalmazott tézis kifejtése véget, el akartam mondani, talán legszebben a Missale Romanumban az általános rendelkezések 16. pontja foglalja össze számunkra. Idézem, a szentmise ünneplése, mint Krisztusnak és az Isten hierarchikusan rendezett népének a cselekménye, az egész keresztény élet középpontja, mind az egyetemes egyház, mind a helyi, mind pedig az egyes hívek részére. Csúcspontja Isten művének, amellyel ő Krisztusban a világot megszenteli, és csúcspontja annak a kultusznak, amelyet az emberek mutatnak be az Atyának, Krisztus, az Isten fia által, a Szentlélekben imádva őt. Ismételten imádkoznunk és elmélkednünk kell tehát azért, hogy az eukarisztia iránti hit, tisztelet és áhítat megmaradjon és erősödjön bennünk. Gondoljunk arra, hogy papszenteléskor a szentelő püspök kezünkbe adta a paténát és a kelyhet, és a fölszentelés által áldozó papok lettünk. A pap, akit arra szenteltek fel, hogy bemutassa a legszentebb áldozatot, a szentmise megünneplése közben nyilvánítja ki, szemmel látható módon a maga identitását. Papi életünk és minden tevékenységünk az eukarisztiához, a szentmiséhez, a szentmise áldozathoz kapcsolódik. És az eukarisztikus kongresszus jelszavára gondolva, újra meg újra rá kellene arra döbbennünk, hogy a mi lelki életünknek, papi életünknek a legfőbb, legfontosabb forrása a szentmise, az eukarisztia ünneplése. A papi lelkiségünk gazdagítása céljából két rövid példával szeretném még erre rádöbbenteni a paptestvéreket. Esztergomban vagyunk, méltó és igazságos, hogy emlékezzünk Mindszenty Biboros úrra, az ő személyére, az ő sajátos vértanúságára. Valószínű, hogy főleg az idősebb paptestvérek már mind elolvasták Mindszenty Biboros úr emlékiratait, de valószínű, hogy a fiatal papok közül még nem olvasta el mindenki a híres nevezetes emlékiratokat. Ajánlom a paptestvérek figyelmébe, most csak azt említeném meg. Emlékirataiban Mindszenty Biboros úr megrendítően írta le, hogyan volt 8 évig tartó rabsága alatt a hűségének, a krisztusi megbocsátásnak és az ő engesztelő lelkületének a forrása, és egyben fogoly életének legnagyobb vigasza, a mindennapi szentmise és Krisztus valóságos jelenlétének imádása a börtönben. Fölolvasnék az emlékiratból 2 bekezdést. Amióta megengedik, a szentmise napi rendem középpontjává lett. Eltart 2,5, olykor 3,5 óráig, az amerikai nagykövetségre gondoljunk. Elmélkedem, sok az oráció. Beléjük helyezem a magyar egyháznak és hazámnak minden igényét és sebét. Imádkozom a pápa, a biborosok, a püspökök szándékára, könyörgök a betegekért, édesanyámért, az őrökért és foglyokért. Mint fegyházrabnak mindenre időm volt, és én hálás voltam ezért Istennek. Egy másik helyen aggódva őriztem az oltári szentséget. Tudtam, hogy séta alatt turkálnak, motoznak cellámban. Ezért sétára is magammal vittem, vászra is. Ebből áldoztam ott is. Szentségimádást is gyakran végeztem. Úgyhogy éjszaka is mellettem volt a sötétben. Meg-meg érintettem a terítőn át. De sokat jelent a rabnak az árkában a szentségi Jézus. A szentmise és az eukarisztia mind forrás. Hát nagyon fontos, kedves paptestvérek, hogy vegyük észre, fedezzük fel ezt a forrást, és igyunk belőle. Ezzel kapcsolatban szinte befejezésképpen egy érdekes történet jut eszembe. Talán még emlékszünk rá, hogy az újszövetségi szentírás görög szövegének kritikai kiadásai közül a legismertebb és a legnépszerűbb az evangélikusok által forgalmazott Nestlé, illetve a Kurt Aland által kiadott változat. Ha jól emlékszem, már 28 kiadás is megjelent belőle, de nem ez a lényeg. Valahol olvastam, hogy a Nestlé család tagjai közül, akik évtizedeken keresztül részt vettek ebben a kiadásban, nagyon sokan evangélikus lelkészek és teológiai tanárok, főként szentírás tudomány tanárai voltak. És a családból az egyik tag, egy Ludwig nevű férfiú, aki nem lett lelkész, sőt bevallotta, hogy nem is vallásos, eltávolodott a keresztény hittől, az egyik nyilatkozatában szellemes módon így fogalmazott. Tudják, a családunk vallásosságával, illetve a legújabb generáció vallástalanságával kapcsolatban a következő szomorú megállapítást kell tennem. A mi családunk évszázadokon keresztül a Bibliával foglalkozott. Azt is mondhatnám, hogy ott ültünk a forrás mellett. És sajnálatos módon a forrás mellett szomjan haltunk, mert nem merítettünk a forrás vizéből. Nyugodtan mondhatjuk, hogy életünk minden napján mi papok is ott vagyunk a forrás mellett, hiszen a szentmise, az eukarisztia, ami keresztény életünknek és ami papi életünknek a forrása. Igen, kedves testvérek, ennél a forrásnál, az eukarisztia mellett is lehet szomjazni, ennél a forrásnál is a szomjúság ellenére is esetleg meg lehet halni. Mi pedig arra is érdemes gondolnunk, arra kaptunk meghívást, hogy esetleg ószövetségi képpel is éljek, Mózeshez hasonlóan, vagy gondoljunk a szamáriai asszonynak a történetére, Jézushoz hasonlóan forrást fakasszunk, az élő vizek forrását fakasszuk, mások javára is, meg a saját üdvösségünkre is. Köszönöm szépen a figyelmet! Thank you.